Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa új szentszéki nagyköveteket fogadott. A darabokban zajló világháború új multilaterális diplomáciát sürget. Amel atya nővére a pápánál a béke ajándékával és a megbocsátás tanúságtételével. A szentszéki sajtóiroda közleménye a bíborosi tanácsüléséről. A szabadulás útja. Sajgó Balázs atya elmélkedése advent második vasárnapjára. Ferenc pápa az új nagykövetekhez. A darabokban zajló világháború új multilaterális diplomáciát sürget. A Szentatya audiencián fogadta csütörtökön délelőtt Kuvait, Új-Zéland, Malawi, Guinea, Svédország és Csád új szentszéki nagyköveteit. Hangsúlyozta, hogy a diplomáciai munka ne csak a konfliktusok megelőzésére és megoldására irányuljon, hanem igyekezzen megerősíteni a békés együttélést és az emberi fejlődést a népek között. Türelmes és nemes munkájukban azonban változtatni kell a módszereken és a megközelítésen, mert a rakéták és a harckocsik, melyek lángba borították és vérre láztatták a föld túl nagy részét, a multilaterális diplomácia átalakítását sürgetik. A pápa világos üzenetet bízott a nemzetközi szintű tárgyalásokat végző szakemberekre az audiencián, amelyen 6 új diplomata mutatkozott be, Kuvait, Új-Zéland, Malawi, Guinea, Svédország és Csád képviseletében.
Alla luce della portata globale dei conflitti in corso, la comunità internazionale si trova
a világban zajló konfliktusok globális hatásának fényében a nemzetközi közösségnek a diplomácia békés eszközeivel szembe kell néznie azzal a kihívással, amit a konfliktusok gyökerében álló súlyos igazságtalanságok megoldása jelent, állapította meg Ferenc pápa, majd utalt Laudate Deum kezdetű apostoli buzdítására. A multilaterális diplomáciának konkrét választ kell adnia a felmerülő problémákra, és olyan globális mechanizmusokat kell kidolgoznia, amelyek képesek szembenézni a folyamatban lévő környezeti, egészségügyi, kulturális és társadalmi változásokkal.
Il nobile e paziente lavoro diplomatico a cui vi dedicate deve non solo cercare di prevenire e risolvere i conflitti.
A nemes és türelmes diplomáciai munka, amelynek szentelik magukat, nem korlátozódhat csupán a konfliktusok megelőzésére és megoldására, hanem erősítenie kell a népek békés együttélését és emberi fejlődését, támogatva az emberi méltóság tiszteletét, védelmezve minden férfi, nő és gyermek elidegeníthetetlen jogait, valamint átfogó gazdasági és emberi fejlődési modelleket kell előmozdítania. A diplomáciai munka során vegyék figyelembe a klímaváltozás kérdését is, amellyel Ferenc pápa a dubai COP28 csúcs találkozóra írt beszédében foglalkozott, és amelyet államtitkára Pietro Parolin bíboros olvasott föl. A pápa reméli, hogy a klímacsúcs hozzájárul ahhoz, hogy történelmi előrelépést tegyenek, hogy bölcsen és előrelátóan válaszoljanak az egyetemes közjót fenyegető világos veszélyekre.
Il futuro di tutti dipende dal presente che scegliamo. Preghiamo chi responsabile.
Mindnyájunk jövője attól függ, hogy milyen jelent választunk. Imádkozzunk, hogy a nemzetek vezetői egységesen olyan intézkedéseket foganatosítsanak, amelyek lehetővé teszik, hogy a jövő nemzedékekre, a Teremtő által gondjainkra és kezelésünkre bízott, termékeny kerthez hasonlóbb világot hagyjunk, mondta még a pápa az új szentszéki nagyköveteknek.
Amel atya nővére a pápánál a béke ajándékával és a megbocsátás tanúságtételével. Roselyn Amel Rómába látogatott, hogy bemutassa a pap testvéréről elnevezett díjat, amelyet immár 6. alkalommal osztanak ki. A francia Jacques Amel atyát 2016-ban muzulmán szélsőségesek ölték meg szentmise bemutatása közben. A szerdai általános kihallgatás előtt Ferenc pápa fogadta Roselyn Amelt, aki egy rajzzal és Jacques atya egy szentbeszédével ajándékozta meg a szentatyát. Az egyik gyilkos édesanyjával elindított egy kiengesztelődési folyamatot. Ez az asszony is nyomasztó szenvedést hordoz. Roselyn Amel átadott a pápának egy rajzot, amelyen egy galamb látható olajfaággal, amely a béke szimbóluma. Továbbá egy ballada szavait, amelyet nehéz időkben testvérével szoktak elszavalni. Jöjjön el a galamb olajfa ágával a szívünkbe, és ebbe a világba, ahol a békét még meg kell teremteni. Roselyn Jacques Amel atya nővére. Az idős papnak 2016-ban 85 évesen vágta el a torkát két magrebi származású fiatal terrorista Franciaországban, a Rouen-i székesegyházban, a Saint-Étienne-du-Rouvray-i plébánián szentmise bemutatása közben. Szerdán reggel fogadta Ferenc pápa a Vatikánban. Nem ez volt az első találkozása a pápával, aki 2018. szeptemberében szentmisét mutatott be a francia pap emlékére, az elhunyt családtagjai és egy 80 fős rouen-i zarándokcsoport részvételével. Amel atya boldogávatási eljárása folyamatban van. A mostani találkozóra a vatikáni 6. pálteremben került sor szerda reggel az általános kihallgatás előtt. Ez volt a 3. találkozó Ferenc pápa és Roselyn Amel között, aki a szentatya kezébe akart nyújtani a bátyjáról egy képet, amelynek világos háttere kiemeli Amel atya arcvonásait. Mindenki élő szentnek tartotta, bizonyos vonásaiban az árci plébánosra, viennei Szent Jánosra emlékeztet. Roselyn megőrizte Jacques atya egyik homíliáját is, amelyet egy fiókban talált. Ezt is a pápának ajándékozta, és biztosította őt arról, hogy imádkozni fog a leendő boldog testvéréhez, a pápa egészségéért, amelyet ezekben a hetekben a hörghurut tesz próbára. Roselyn Amel a napokban Rómában tartózkodik, hogy bemutassa a Jacques Amel atyáról elnevezett újságírói díjat, amelyet a vallásközi párbeszédnek szentelnek, és 6. alkalommal adnak majd át a tervek szerint januárban Lourdesban. Idén nemzetközivé válik a díj, amelyre a világ minden tájáról jelölhetnek újságírókat. Ez az elismerés egy módja annak, hogy megőrizze Amel atya emlékét, valamint elősegítse a párbeszédet és a kiengesztelődést. Ezt Roselyn indította el először, amikor találkozott pap testvére egyik gyilkosa, az alig több mint 18 éves Adele Kermike édesanyjával, hogy elindítsa a kölcsönös gyógyulás útját. Erről a meghatározó élményéről nyilatkozott Roselyn Amel a Vatikáni Rádió francia programjának. A találkozás Kermike asszonnyal jelentette azt az utat, amelyet kerestem, hogy értelmet adjak az életemnek, miután ilyen erőszakot szenvedtem el, nyilatkozta Amel atya nővére. Jacques nem csak, hogy meghalt, hanem ilyen emberi gonoszság által halt meg. Tehát amikor elmentem Kermike asszonyhoz, természetesen az első dolog, amit mondott, az az volt, hogy ezt a fia tette. Bocsánatot kért. Találkozni akart velünk, hogy bocsánatot kérjen, és megpróbálja megérteni a történteket. Azonnal osztoztunk ebben a szenvedésben, aminek eltérő jelentése volt mindkettőnk számára. De feltettem magamnak a kérdést, ki szenvedhet többet, mint én? Való igaz, hogy ez az anya, aki úgy nevelte fel gyermekeit, mint én, nyomasztó szenvedést hordoz magában. Azt mondta nekünk, értik? Az én fiam, az én vérem. Ki kellett hívnom a rendőrséget, hogy elfogják és börtönbe zárják, mert már nem bírtam vele. És amikor rájöttem, hogyan él a börtönben egy radikalizálódott felnőtt mellett, akkor kihozattuk, ügyvédeket fogadtunk. És mindezt miért? Hogy megöljön egy papot. Ez az anya állandóan magán viseli a bűntudat köpenyét, azon túl, hogy a fia elvesztésének fájdalmát is cipeli. És azt mondta nekünk, látja, maguk keresztények azonnal eljönnek hozzám, de a saját közösségem magamra hagyott. Roselyn Amel azt is elmondta, hogy a per során sikerült közel kerülnie egy másik fogoly négy nővéréhez, akit bűntársként vádoltak meg a gyilkosság kapcsán. A tárgyalás egyik szünetében oda mentem hozzájuk a padokhoz, ahol a közönség ült, és amikor megláttak, hogy feléjük jövök, félelemmel tekintettek rám. Azonnal azt mondtam, ne féljetek tőlem. Azért jöttem, hogy kifejezzem nektek az együttérzésemet az öcsétek által átélt fájdalom miatt. Megszorították a kezemet. Megköszönték. Egy kis békét éreztünk. A tárgyalás utolsó napján a négy nővér a bíróság kapujában várta Roselynt, hogy elmeséljenek valamit az öccsükről. Ők és az anyjuk nem tudtak foglalkozni vele egészen kicsi kora óta. Sokáig beszélgettünk, majd indulás előtt megöleltem őket, és elmondtam nekik, hogy az öccsük most nagyon nehéz terhet fog cipelni. Legyetek jelen, amennyire csak lehetséges, menjetek el meglátogatni, mert nagy szüksége lesz rátok. A Szentszéki sajtóiroda közleménye a bíborosi tanács ülésével kapcsolatban. Véget ért a bíborosi tanács kétnapos ülése a Vatikánban. A bíborosi tanács ülését december 4-én és 5-én tartották a vatikáni Szent Márta házban. A megbeszéléseken jelen volt a Szentatyával együtt az összes bíboros, aki tagja a testületnek, és a tanács titkára. A Szentszéki sajtóközlemény tájékoztatása szerint ez alkalommal az elmélkedés középpontjában az egyház női szerepe témája állt. A beszélgetést női előadók felszólalásai gazdagították. Linda Poser nővér, a segítő Szűz Mária leányai, Domboszkó nővérek rend tagja, a római Auxilium pápai neveléstudományi kar, krisztológia és mariológia docense. Lucia Vantini, aki fundamentális teológiát, vallásfilozófiát és ismeretelméletet tanít a Veronai Vallástudományi Intézetben, filozófiai és teológiai antropológiát a Szent Zénó Tanulmányi Központban Veronában, valamint párbeszéd filozófiát a Velencei Kisszent Bernát Ökumenikus Tanulmányok Intézetében. Továbbá felszólalt Luca Castiglioni, a Milánói Egyházmegye presbitere, és a Milánói Szeminárium fundamentális teológia docense. A bíborosi tanács egyetértett abban, hogy meg kell hallgatni az egyház női aspektusáról szóló nézeteket, mindenek előtt az egyes keresztény közösségekben, hogy az elmélkedés és a döntéshozatal folyamatainak részese legyen a nők pótolhatatlan hozzájárulása is. A bíborosi tanács tagjai megvizsgálták a saját régióikban kialakult jelenlegi társadalmi, politikai és egyházi helyzetet, különös tekintettel a most is zajló ukrajnai konfliktusra és a Szentföldön kialakult súlyos helyzetre, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete éghajlatváltozási keretegyezményét aláírt államok Dubai konferenciájának munkáját. Omeli bíboros az ülésen bemutatott különféle lehetőségeket a püspöki konferenciák közgyűléseinek megszervezésével kapcsolatban 5 évvel a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek bántalmazásának megelőzéséről szóló 2019. februárjában megtartott találkozó után. A javaslatukat a tanács tagjaival megvitatták és értékelték. Végül a megbeszéléseken lehetőség nyílt arra, hogy megvitassák a püspöki szinódus rendes közgyűlésének első ülésszakát. Továbbá folytatták az elmélkedést a Predicate Evangelium kezdetű, a római kúria reformjával foglalkozó apostoli konstitúció szellemének, alapelveinek és kritériumainak a gyakorlatba ültetéséről az egyházmegyékben. A bíborosi tanács következő ülésére 2024. februárjában kerül sor.
A szabadulás útja. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését advent második vasárnapjára.
Advent második vasárnapján Izajás próféta a fogságban élő népet vigasztalja. Profétai mély látásával nem csak a babiloni fogságból való megszabadulást vetíti előre, hanem a lelki bezártságból való kiszabadulást is, amely az Istentől való eltávolodás következménye. Ahogy Istent kizárom, magamat bezárom. Ez a bezártság gyorsan bekötöz, így már nem tudok közeledni Istenhez és másokhoz sem, mert nem látom őt és magamat sem. Eltávolodom magamtól. Egyre jobban elhomályosodik látásom, és magam körül forgok, mert elveszítettem a középpontot, aki egyedül képes engem megszabadítani magamtól. A szabadulás útja belső út, amely kifelé is meglátszik. Ezt az utat azonban nem járhatom egyedül. Azzal a beismeréssel kezdődik, hogy akit kizártam, most megkérem, hogy vezessen újra. Ez az út a pusztán vezet át. Szívesebben választanám a kényelmesebb és könnyebb utat, de nem kerülhetem meg a magányosság földjét, az őszinte bűnbánat helyét. A pusztán csak úgy tudok átmenni, ha fájdalmas egyedüllétemben megtapasztalom a bennem lüktető létet, aki bíztat, nem vagy egyedül. A magány nem vagány, az egyedüllétben azonban benne van a lét. Az úrösvénye a sivatagon visz át. A sivatagban minden látszik, nem hazudhatok többé magamnak, mert ha ezt teszem, még hosszabb lesz az út. Ha őszinte vagyok magammal, meglátom azokat a völgyeket is magamban, amelyeket fel kell töltenem az Úrral. Megkérem, hogy a bennem levő űrt ő töltse be, és ne dolgokkal és emberekkel pótoljam. Megkérem, hogy segítsen sebeim orvoslásában. A hegyek és halmok elhordása azt jelenti, hogy az ő segítségével lehántok magamról mindent, ami fölösleges. Fokozatosan szabadulok meg a gőgtől, a hiúságtól, a beképzeltségtől, az elbizakodottságtól és önzéstől. Az egyenetlen egyre egyenesebb lesz. A hegyek orma és a völgyek mélye egy szintbe kerül, vagyis egyre inkább megteremtődik a belső egyensúly, a belső béke, amelyben megízlelem az üdvösség állapotát. A puszta, a Szentírásban tehát a lélek magányát, az elmélyülést, a magamba vonulás csendes óráit is jelenti. Isten szava csak a csendben válik hallhatóvá és érthetővé. Ha meghallom az isteni szót, akkor az már nem maradhat a szívbe zárva, hanem úgymond szeretőkényszerrel indít mások felé. Ezt teszi keresztelő Szent János is, akiről azt olvassuk, hogy miután eljutott hozzá Isten szava a pusztában, ő bejárta a Jordán egész környékét, hirdette a bűnbánat kerességét a bűnök bocsánatára. A pusztától a Jordánig és vissza. Ez a keresztény lelkélet dinamikája, dialektikája. A pusztámtól, ahova küld, és onnan vissza. Advent a lelki puszta időszaka, a csendes, elmélyült Istenvárás pusztája. Ne féljek tőle!
A szabadulás útja. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Advent második vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!